Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat a hazai tőzsde egyik érdekes befektetési sztoriával, a Masterplusttal foglalkozunk műsorunk első részében, ezt követően pedig a hazai ingatlan piacra, annak is leginkább a logisztikai ipari ingatlan piaci részére kalandozunk el. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Mai adásunkban az egyik legérdekesebb hazai prémium kategóriás társasága, a Masterplust került terítékre, jelent a fél éves jelentés. Erről, illetve a kilátásokról kérdezzük Tibor Dávidot, a csoport alapítóját, illetve elnök vezérigazgatóját. Szervusz, szeretettel köszöntünk!
Szép napot kívánok én is mindenkinek, szervusztok!
Már korábban, fél évvel ezelőtt előre jeleztétek, hogy 2023-nak az első része azért az sok szempontból nehéz lesz, és a rekordszámok után, amik itt 2021-2022-t jellemezték, egy lényegesen nehezebb időszak jön. Milyen számokat jelentettetek, és mit jelent ez egyébként az egész évre nézve, hogyan értékelitek?
Alapvetően a külső környezet az nem csak megváltozott, hanem drasztikusan ellentétes szél irány kezdett el uralkodni. Az előző év hasonló időszakában, első fél évben egy nagyon erős felpörgő piaci keresletigény volt, most pedig egy hirtelen váltással gyakorlatilag egy drasztikusan visszaeső piaci környezetet láttunk. Ezeket természetesen, ahogy ezt tapasztaltuk, hogy ettől az évtől, ettől az időszaktól ennél sokkal többet nem várhatunk, akkor elkezdtük azokat az intézkedéseket, amik az alkalmazkodáshoz szükségesek, létszámcsökkentés, költségcsökkentés, illetőleg a még magasan vásárolt alapanyagok készleteinek lecsökkentése és annak a kiforgása. Ez volt az első fél év. Így összességében az első fél év, és valóban ezt jeleztük előre, már veszteséget hozott. A második negyedév számai azonban, a második negyedévi mínusz az lényegesen kedvezőbben alakult, mint az első negyedév. Itt nagy részt a hatékonyság javító és alkalmazkodáshoz szükséges intézkedések hatása, másrészt pedig a drágán beszerzett alapanyagok egy részének a kifogyása volt jellemző. Úgyhogy az első fél év gyenge eredményei után én azt gondolom, hogy a saját működésünk átalakításával, illetve az olcsóbb alapanyagok beszerzésével a harmadik negyedévet és a második fél évet már egy sokkal jobb előjellel tudjuk megkezdeni.
Mennyire volt általános a többi országban, a Magyarországon megfigyelhető tendencia? Mennyire volt súlyos a visszaesés, illetve volt esetleg olyan ország, vagy olyan célpiac, ahol a visszaesés helyett akár növekedést is tapasztaltatok?
Hogyha a külső piacokat nézzük meg, akkor a folyamatok egyébként nagyon hasonlóak voltak Magyarországhoz. Magyarországon talán a mértéke amiatt volt nagyobb a visszaesésnek, mert a tavalyi első fél év jelentős költekezése után az infláció nálunk volt a legmagasabb, illetőleg ugye tavaly nagyon sok egyszeri jövedelem jutott el a lakossághoz, és ennek volt egy plusz pozitív hatása, ami most kiesett keresletként jelentkezett. Tehát ilyen értelemben a magyar visszaesésünk a legmagasabb, de egyébként a folyamatok hasonlóak. Tehát elsősorban a magas inflációra és a magas kamatszintre reagáltak mind a építési beruházók, mind a különböző vállalkozók, mind pedig a lakosság úgy, hogy jóval kevesebb lakás épül, és jóval kevesebb projekt indult. Úgyhogy a trend általános, de azért a magyar piaci visszaesés az magasabb az európai átlagnál.
Hogyan tudja jobban függetleníteni magát majd a csoport a jövőben ezektől a ciklikus visszaesésektől? Ugye sokan azt gondolhatták, hogy például az egészségügyi divíziótok, a Masterplust Medical, ez erre alkalmas lehet, illetve indítottatok olyan beruházásokat, amik adott esetben azért segítik majd a marginoknak a javulását.
hogyha a különböző területeket nézzük, akkor valóban az építőipar ciklusai az egészségipartól eltérőek. Szerencsétlen helyzet állt elő, hogy itt a két terület az idei évben mind a kettő gyengébben teljesített. Azt gondolom, hosszú távon erre már lehet egy jogos remény, és azt gondolom, hosszú távon ez valahol így is kell, hogy működjön, hogy az egészségipar az nem feltétlenül mozog együtt az építőiparral, és a jövőben valamennyire csökkenteni tudja a ciklikusságot. A gyártási beruházások, illetve az itt várt margin többlet, ez abszolút az egyik fontos célja volt az új beruházásainknak, de mivel a piac menet közben változott, ezért ez jelenleg nem margin többletet tudott hozni, hanem a versenyképességünket növelte, ami egyébként nagyon fontos egy ilyen kiélezett piaci küzdelemben, ilyenkor, amikor tényleg minden egyes négyzetméter, köbméter eladásért megküzdenek a piac szereplői, hogy ezeket a beruházásokat elindítottuk, végrehajtottuk, de sajnos ez sem tud most jelenleg többlet profitot eredményezni, hanem arra, hogy mondjam, arra ad garanciát, hogy a versenyképességünk ebben a nehéz időszakban is megmarad, és hogy az önköltségi szintek azok más, kevésbé hatékony vagy modern technológiával dolgozó gyártónál alacsonyabban vannak. Úgyhogy ez inkább egy válságállóságban tud most segíteni.
Magyarország az körülbelül az egyharmadát képviseli az árbevételeknek az első-második negyedévben idén, és Lengyelország pedig harmadik legfontosabb piac. Közelmúltban, igazából a napokban kötöttetek egy érdekes tranzakciót Serena FM SA-val. Mi a távlati céljaitok a lengyel piacon, és ebbe hogyan illeszkedik bele ez az adott tranzakció?
Hogyha a lengyel piacnak az általános építőipari teljesítményét vizsgáljuk, akkor ott azért hasonlóan negatív trendeket tapasztalunk, mint a többi piacon. Igazság szerint az ottani vállalatunk az egy kicsit el tudott térni az általános lengyel visszaeséstől, és azért is sikerült jobb eredményt elérnünk Lengyelországban, mert a fő termékeinkben, az üvegszövetekben és tetőfóliákban egy jelentős verseny előnyünk volt a helyi gyártókkal szemben, és ez okozta a sikert, nem általános piaci trendek. És a lengyel piac a mi jövőbeni elképzeléseinkben is egy kulcspiacként szerepel. Egyrészt egy magas szintű építési kultúra alakult ki, másrészt régóta, most már 2005 óta jelen vagyunk, tehát nyugodtan lehet mondani, hogy a lengyel piac egy stabil, mélyen gyökeredző, erős szereplője lett a Masterplast, és a Selena pedig, aki egy lengyel alapítású és egyébként globálisan erős vállalata, különböző purhab, ragasztás technológia, tömítés technológia, szigetes technológiai termékek területén, pedig egy kiváló partner, akivel hát viszonylag gyors és koncentrált tárgyalások után meg tudtunk állapodni, hogy beszáll az üveggyapot gyártásba, és a Pimco Kft-be, a Szerencsi Üveggyapot projektünkbe nem csak pénzügyi oldalról vállalja a beruházás költségeinek 50%-át, hanem gyakorlatilag, mint tapasztalt gyártó, szakmai oldalról is tudja segíteni a gyárindulást, illetve ami nagyon fontos, hogy a lengyel piacon egy nagyon erős szereplőről beszél, aki minden bizonnyal Magyarország értékesítésében is nagyszerű partner lehet. Úgyhogy ennek az együttműködésnek sok az pozitív hozadéka lesz, de a legfontosabb cél az a Szerencsi Üveggyapot gyártás sikeres elindítása.
2026-ra gondoljátok azt, hogy ismét már egy erősen felívelő fázisban lehet az általános építőipari konjunktúra, ami az alapvető termékeitek, illetve annak a sikeres vagy növekvő értékesítését azt meghatározza. Mi fog történni addig, milyen várakozásaitok vannak most a következő két év vonatkozásában? Mennyire gondoljátok azt, hogy ez az elmúlt fél év, ez a mélypontot jelentette a cégcsoport eredményszámait illetően?
Nagyon egyértelműen látszik, hogy az általános lakásépítési konjunktúra és az általános építőipari konjunktúra az a jegybanki kamatok esése után tud bekövetkezni, ami pedig természetesen az infláció csökkenésének a függvénye. Úgyhogy mi azt látjuk, 2024-ben juthatnak el valószínűleg a jegybankok oda, hogy 2024 végére már ismét egy lakosság és vállalkozók által emészthető kamatszinten lehet mondjuk építőipari beruházásokat hozni. 2025-ben a piac elkezd regenerálódni, és 2026-ra már ismét erőteljes konjunktúrával fog dübörögni. És hogy mi történhet addig, ez egy nagyon fontos dolog, mert ez csak a lakáspiac és az általános építőipari konjunktúrát tudja lefedni. Itt két alapvető faktor határozhatja még meg, ez mind a kettő egy pozitív kockázat a mi működésünket. Az első az az Európai Uniós támogatási programok, épületenergetikai felújítási programok elindításának ütemezése. Itt mi még az évelején is nagyon optimisták voltunk, hogy az idei évben el fognak tudni indulni ezek a programok. Elsősorban az Európai Unió más olyan tagállamaiban, ahol a Masterplan erős szereplő, Olaszországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában, de sajnos azt tapasztaltuk, hogy bár olyan országokról beszélünk, akik az uniós forrásokhoz hozzáférnek, maguk a konkrét lakossági támogatási programok, azok még ott sem indulnak el. Erre egy nagyon-nagyon jó példa Szlovákia, ahol egyébként rendkívül vonzó programot raktak össze, 50%-os támogatási intenzitással, akár 19 ezer eurót lehet egy sima épületfelújításhoz állami támogatásként kapni. Be is adták az emberek a pályázatokat, és le is zárult a tavasszal, és egyébként azóta pedig semmi nem történik. És erre szoktuk azt mondani, hogy na, ez a létező legrosszabb forgatókönyv, mert azok, akik beadták a pályázatot, természetesen nem fognak, még akkor sem a rendelkezésre áll a saját erő, nem fognak belevágni az épületszigetelésbe, mert van egy beadott pályázatuk, viszont a szlovákiai politikai válság és kormányválság miatt gyakorlatilag nem állt föl az a hatóság, vagy az a szerv, aki ezeket elbírálná. Úgyhogy kicsit mindenhol más a történet, de az egész Európára elmondható, hogy gyakorlatilag a programok előkészítés alatt vannak, vannak olyan helyek, ahol már el is indultak a programok gyakorlati kivitelezése, viszont még konkrétan ez keresletet nem generált, sőt, rövid távon ez kereslet visszafogó hatású. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés számunkra, és ez adhat egyébként egy nagyon nagy pozitív löketet, mert ha néhány meghatározó országba beszélnek komoly német épületenergetikai felújítás támogatási programról, az azt nagyon sikeres programot egy újabb formába újraindítják. Mondtam a szlovák példát, de ugyanúgy Magyarországon is ugye az Európai Uniós forrás, erre forrásokra megvan már a terv, és gyakorlatilag ott is egy jelentős épületenergetikai láb lesz. Úgyhogy ezek tudnak egy nagy pozitívumot adni, akár még az idei évben is, de reálisan inkább 24-ben és 25-ben. Ez az egyik faktor. A másik ilyen nagy faktor pedig, ami szintén nehezen kiszámítható, az az ukrajnai újjáépítés, illetve ukrajna rekonstrukciós lépései. Az egyetlen ország, ami igazán sikerrel tudott növekedni a Masterplast portfólióján belül a tavalyi éves bázishoz képest, az Ukrajna volt. Mert bármennyire furcsa, ugye tavaly egy évvel ezelőtt a háború megindítását követő második negyedévet éltük meg, amikor minden leállt Ukrajnában, és tényleg egy nagyon alacsony bázishoz képest egy jelentős növekedést tudtunk elérni. Lesz ez majd nagyobb is, de például Ukrajnában jelenleg a nyugati ország részben továbbra is zajlik, és megfelelő finanszírozási háttérrel is rendelkezik az építkezés. Úgyhogy összefoglalva ez az a két nagy terület, ami az általános konjunktúra megindulásáig akkor fogja befolyásolni, hogy 26-ig milyen számokat tudunk hozni.
A magas hozamkörnyezet nem csak a lakosságtlan vásárlási, illetve felújítási terveit írta fölül, hanem a vállalatok tőke költségvetését is, illetve tőkepiaci aktivitási terveit is. Mennyire voltatok kénytelenek ezeket átírni, illetve van-e a csőben bármilyen akár kötvényoldali, akár részvényoldali tranzakció aktivitás a következő hónapokban?
A tavalyi évben mi végrehajtottunk egy sikeres tőkebevonást, illetve ezt megelőzően még gyakorlatilag három szakaszban is részt vettünk az MNB kötvényprogramjában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta részvényesi tőke, illetve kötvénytőke, ez rendelkezésünkre áll. Itt a leginkább számunkra meglepő vagy negatív fordulat az volt, hogy számultunk az új lakáspiac jelentős lassulásával, de gyakorlatilag ezzel a drasztikus összeomlással, főleg, hogy az európai szinten is ilyen nagyot fog visszaesni az új lakásberuházások száma, illetve a megkezdett új lakásépítések száma, ezzel nem számoltunk egyszer. Másik oldalról pedig ugye azt tapasztaltuk, hogy ez ugye azonnal az eredményességünkre is hatással volt. Úgyhogy jelenleg azt látjuk, illetve azt prognosztizáljuk, hogy a cashflow szükségletünk az abszolút biztosított, a meg már elindított beruházásainknak, így, hogy az üveggyaporthoz is társtulajdonost voltunk be, a teljes büdzséje költségvetése biztosított, tehát rövid távon nekünk további tőkére nincs szükségünk, illetve az alapanyagok árcsökkenése miatt, illetve a saját folyamatainknak az újra átgondolása miatt gyakorlatilag a készlet szintjeinket is tudtuk több esetben alapanyagnál, félkészterméknél, készterméknél csökkenteni, hogy onnan még tudunk valamennyi tőkét felszabadítani. Hogy összességében mi azt látjuk, hogy a stabil finanszírozási hátterünk és likviditási hátterünk megvan, a cashflow-nk az stabil, és a beruházásaink sikeres elindításáig gyakorlatilag a büdzsébe szereplő összegek biztosítva vannak.
Azt próbálják ilyenkor találgatni a befektetők, hogy vajon mennyit érhet akkor a Masterplast részvénye. Ezt leginkább elemzésekből lehet megtudni. Több elemzőház is követ benneteket, és itt a BÉT honlapján 3689 forintos felértékre frissítette az elemző a modelljét július elején, és ugye ehhez képest a célár az valamivel 4400 forint felett maradt. Vajon ez is befolyásolhatta azt, hogy most újra élénkült az érdeklődés a részvények iránt? Ti hogy láttátok, mennyire változott a részvénykönyv adott esetben, hiszen relatíve nagy forgalom mellett pattant fel a mélypontokról július során a Masterplast részvénye?
Mi is találgattuk és próbáltuk megfejteni, hogy a július végén bekövetkezett jelentős árnövekedés mögött milyen tényező állhat, de valószínűnek tartom, logikusnak tartom. Sokan azt gondolom azt láthatták, hogy a vállalat papírja kellően olcsó, a vállalat az első fél évben gyenge eredményeket hozott, és ez tükröződött a részvény árfolyamban is, és egy jó beszállási lehetőséget láttak, illetve én azt bele tudom látni ebbe a dologba, hogy egyre nagyobb a bizalom az épületenergetikai programok elindítása iránt, egyre több szakmai szervezet, az EVOSZ is, és más szakmai szervezetek is, de nem csak Magyarországon, hanem tényleg Európa több országában, illetve uniós szinten is folyamatosan lobbiznak azért, hogy ezek az épületenergetikai programok minél nagyobb erővel el tudjanak indulni. Véleményem szerint egy befektető emiatt láthatott fantáziát a részvényben, és bízom abban, hogy jól is döntött, és ez a fajta árfolyam emelkedés, amit itt július végén láttunk, ez reményeink szerint, hogyha ténylegesen ki tudnak jönni a konkrét épületenergetikai programok, akkor ezt az árfolyam emelkedést abszolút megalapozottá teszi.
Ja, egy részvény vonzerejét, főleg a kisbefektetők körében gyakran az osztalékpolitika, illetve a kifizetett osztalék várható mennyisége is nagyban tudja befolyásolni. Ezen a téren mire számíthatnak a befektetők, akár az idei év után, akár a következő évek során?
Amit közé tettünk, és ami az igazgató tanácsunk döntése, illetve már nyilvános információ, hogy ugye a tavalyi év után nem fizettünk osztalékot, illetve azt is mondtuk előre, hogy az idei év után sem tervezünk osztalékot fizetni. Mivel ez egy a üzleti terveinkben is szereplően egy gyenge év, ami kilóg a sorból, a beruházásainkra szerettünk volna és szeretnénk koncentrálni, ezt a befektetők elfogadták. Természetesen szeretnénk visszatérni az osztalékfizetés pályájára, sok függ attól, hogy a piac milyen gyorsan tud regenerálódni, a mi eredménytermelő képességünk az mennyire gyorsan áll helyre, és sok fog azon is múlni, hogy a beruházásaink azok megfelelő ütembe tudnak-e haladni, és hát remélhetőleg többletköltségigény nélkül le tudjuk zárni őket. Úgyhogy a 2024-es év után már remélem ismét érdemben meg tudjuk fontolni, hogy osztalékot fizessünk.
Köszönjük szépen a beszélgetést Tibor Dávidnak, a Masterplast elnök vezérigazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez még mindig a prémium kategória.